A 377. dicséret, tehát énekeljük el, helyünket elfoglalva, 377. dicséret első, második és harmadik versét, Szentlélek, légy körül bennünket, szenteld meg szívünket. 377, mind a három versét. Isten igének kijelentése világosságot gyújt és értelmessé teszi az együgyűeket. Az igét olvasom, és Isten szent lelke segítségül hívásával magyarázni kívánom. Pál apostol római gyülekezethez írt levelében, ből a 6. rész 23. verséből, valamint Ézsaiás könyve 42. rész 3. verséből. Így hangzik az ige, a bűn zsoldot fizet, és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad, és kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Eddig az írott ige. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Mi emberek olyan teremtmények vagyunk, akik nagyon, nagyon rászorulunk valamennyien a biztatásra, Még azok is, akik erősnek érzik magukat, és hatékonyan élnek, sikereik vannak, azoknak is szüksége van arra, hogy jó szót kapjanak. Erre van hangolva a lelkünk. Szükségünk van már kicsi gyerekkor óta végig a biztatásra, a jó szándékú nevelésre, a jó szóra, hisz így formáltattunk lelkünk éhes a jóra, a jóságra. Erre van behangolva a mi lelkünk. De nem csak a lelkünk, hanem a testünk is. Végeztek egy kísérletet 200 egyetemi hallgatóval, az immunrendszerüket vizsgálták. Mintát vettek tőlük, aztán megnézettek velük egy filmet. Ezen a filmen Kalkuttai Teréz anya munkálkodása lehet látni, az életét oda szentelő anya, aki betegeket, leprásokat gondozott, teljesen önzetlenül, áldozatos élettel, és lehetett látni ezt a filmen, hogyan ápolja a betegeket, milyen nagy szeretettel. És utána megkérdezték a fiatalokat a véleményüket a filmről. 70%-a a fiataloknak azt mondta, hogy hát ő nem igazán szép, érdekes volt, de valahol ez az egész távol áll tőlük, ők nem ilyen filmet szeretnek. És utána megvizsgálták az immunrendszerüket, ugyanúgy, ahogy az előtte, és azt tapasztalták, hogy 100%-uk mindenki, aki a filmet megnézte, végignézte, mindegyiknek a belső készenléti állapota az sokkal egészségesebb volt, az immunrendszerű pozitív impulzus kapott, csupán attól a látványtól, hogy látták, hogy valaki jót tesz, hogy valaki jó valakihez. Miközben a tudatuk a kritikára élesedett ki, lám, a test azt mondja a pozitívumnak, még a látványa is, a közvetlen fizikai jó tétemény is pozitív hatással van, és erősíti a lelki és a testi immunrendszert, az ellenálló képességet is, azt nem kell mondanom, hogy mennyire fontos az immunerősítés, az immunrendszerünknek a jól működése, különösen ezekben az időkben nagyon jól tudjuk, hogy a legfontosabb dolog, hogy ezt erősítsük. Tehát látjuk, hogy a pozitív dolog mennyire jó hatással van a testünkre is. Az emberi lelkekkel foglalkozó szakemberek szerint viszont nagyon sok emberben van elkeseredés, egy belső megszomorodás, ahogyan az ige is utal, hogy vigyázván, nehogy a keserűség a szívünkben gyökeret vervén, stb. Tehát megfigyelések szerint sajnos emberek, akik sokszor még mosolyognak is, egy belső megszomorodottságban élnek, belül nem minden olyan sugárzó, mint ahogyan az kívülről látszik. Nem is azért, mert éppen valami kudarc érte, hogy éppen most valami nem sikerült, és azért vagyok szomorú. Nem erről beszélek, hanem az, amikor valaki belülről hordoz valami olyan szomorúságot, amit úgy fejezhetnénk ki, hogy hát igen, ez az élet, ez nem úgy sikerült, mint ahogy sikerülhetett volna. Ez egy olyan belső szomorúság. Sok költő is beszélt erről a szívbeli érzésről, és a Biblia is beszél erről. Igen, még a templom körül is vannak olyan emberek, akik azt mondják sajnos magukról, hogy mert tragikus emberek, hogy rajtam nem lehet már segíteni, és lemondanak önmagukról. Ez a belső alapállás. Sokszor eszembe jut az orvosi rendelőben orvosra várva ülő betegek sora, akik elkezdik mondani a bajukat, és alig várják már, hogy elmondja a másik, hogy, és erre azt felel, hogy ez semmi, de ami az enyém, az igen, és akkor sorolja. Találkoztam maga ilyen beteg látogatóval is, aki így ment egy infarktusos beteghez, hogy leül az ágya mellé, és meghallgatja, és hát igen, ez semmi, bezzeg, ha tetszene hallani, hogy nekem mennyi bajom van. És igen, így vagyunk, ilyenek vagyunk, rajtam már nem lehet segíteni, mert a bajokba, a bajoknak az érzetébe, a szenvedésbe is már bele lehet szeretni, és az ember képes eljutni oda, hogy úgy boldog, ha boldogtalan, mert már annyira megszokta, ilyen mértékben képes az emberi lélek megromlani, az Istentől elszakadt emberi élet, ennyire képesek vagyunk eltéveszteni az utat, és süllyedünk Jézus nélkül. A túlélés. Sokan túlélni szeretnének. Mit? Az életet? Igen, a túlélés. És ebből a mélységből szeretne most az ige bennünket kimozdítani. Erre szól a határozott felhívás, hogy emeld föl a szemedet, ne csüggedj, ne a reménytelenség győzz, nézz fölfelé, emelkedj ki a hitetlenségedből, emelj ki a tehetetlenségedből, mert van fölfelé vezető út, és még akkor is, hogyha sokszor keresztényeket, és az a homoly veszély fenyeget, hogy a nagy rohanásba elfelejt egy fohászt mondani, elfelejt a napigét elolvasni, nem marad idő semmire, emeld föl a szemedet az Úrra, lásd meg, mit tesz az Isten, mit tesz másokkal, mit tett veled, hogy nem csoda-e az, hogy most itt lehetsz, és itt vagy, és úgy, ahogy vagy, ő így szeret. Isten lelke az, aki ki tud hozni ebből a tehetetlenségből, ebből a mozdíthatatlanságból, ebből a véglegesnek hit állapotból. Most mielőtt bejöttem a templomba, a gyülekezeti terembe, kezembe vettem ezt az újságot, ez a Duna melléki újság, és pont az első előadás íróját ismerem, és akkor eldöntöttem, hogy na, ebből mindenképpen idézek most, mert nagyon kapcsolódik a mostani igéhez. Azt írja az ige írója, illetve a cikk írója, a Szentlélek folyton bátorít, hogy már itt és most Isten gyermekei vagyunk. Megerősíti, hogy Krisztus hívott el, az övéi vagyunk. A lélek a tiszta gondolkodást föld életünkre nézve, és reményt az örök életünkre nézve. A lélek megmutatja Krisztust, az ő örök dicsőségét, az ő hatalmának nagyságát, és megláttatja az egyházat, a kihívott közösséget úgy, mint Krisztus testét, aminek élő kövei vagyunk. De tudnunk kell, hogy a Szentlélek Isten nélkül mindez nem igaz. Ezért hallgassunk Jézusra, amikor biztat minket. Ézsaiás próféta is biztat minket, és Pál apostol is. Arra biztat, hogy a Szentlélek az maga erő, szeretet és józanság. Erő, szeretet és józanság. 2 Timóteus 1.7. Aztán Ézsaiás azt mondja, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya bele nem oltja ki. Isten szólni kíván a megrepett nád életekhez. A megrepett nád életekhez. Nagyon találó kép. Az ember sokszor már testileg is az. A legtöbb ember születésétől már benne van a halálának az oka. Gondoljunk csak arra, hogy kicsi szívhiba, gyenge érfalak. Tudni lehet, hogy annak majd valamikor agyvérzés fog kapni. Igen, sokan vagyunk a Földön, akik így jöttünk a világra, hogy őseinktől örökölt hajlamokkal. Talán vígan futkosunk gyerekkorunkban, nem tudunk semmit, szüleink se tudták, de már belül hordozzuk a repedést, ami majd egyszer összetöri életünket. Valakitől az orvos kérdezte, mikor az agyát vizsgálták felnőtt korában, hogy mondja, gyerekkorában nem esett el véletlenül nagyon? Ó, dehogy nem, mondta, hát a kocsiról leesett is. Majdnem úgy beütötte a fejét, hogy csodogy életben maradt. Már akkor megtörtént a repedés az életében. Sokkal inkább szeretnék én most inkább a lelki repedésekről beszélni. A lelki repedésekről. A Biblia az a könyv, ami elsősorban a lelkünkről beszél. Igen, kicsi gyerekkorban történnek már repedések. Történnek már rések a gyermeki lelken, repedések, Emlékszem, egy fiatal emberre, akinek tönkre ment sajnos az élete, de elmondta, hogy nagyon megviselték amikor a gyerekkorában a szülei elváltak. Úgy érezte akkor, hogy nem bírja azt elviselni, mert hogy ő annyira szerette őket, mert hogy a gyermeki lélekkel azt gondolta, hogy tökéletesek, és mindenki tökéletes is, és nem bírta ezt a repedést feldolgozni, és sajnos később felnőtt korában megbosszulta magát ez a repedés. Gyerekkorban sok minden fáj, mert az ember azt gondolja, hogy mindenki jó, és minden jó, és aztán később ezt nehéz kiheverni. Jönnek nátszál repedések, érezzük, hogy fáj, talán sírunk is éjszaka az ágyba, hogy ne lássa senki. Emlékszem az első repedésekre, sokszor történtek, mondjuk az iskolában, biztos fel tudjuk idézni magunkban, vagy az első szerelmi csalódás. Úgy gondoltam, hogy a másik nem olyan, mint ahogy azt én elgondoltam, vagy egy elképzeltem. Repedések. Aztán később jöttek bűn, megtörtént bűn, ami összetört, megrepett nád, még nem törik, de már reped. Ha végig pergetjük életünk filmjét, látjuk az óriási töréseket, látjuk a rosszul sikerült döntéseket, kemény szavak, lopás, gyerekgyilkosság. Lehet ezt túlélni? Jézus elé hucoltak egy házasságtörőnőt, a kemény szavak, kikiabálták a bűnét, az durva szájak, oda hurcolták a durva kezek Jézushoz, így is össze volt törve, megaláztatás, megszégyenítés, repedése ott volt az életén, és mit tesz Jézus, még rá se néz erre az asszonyra, nem akarja tovább nyomni lefelé, nem akarja tovább az életét, repedéseit még jobban mélyíteni, a földre ír, és mit mond, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. A megrepett nádat nem töri el. Amit Pál mond a rómaiaknak, csupa jó szó, csupa biztatás, buzdítja őket, két üzenetet hadd emeljek ki ebből a jó szóból. Azt mondja az egyik, hogy van az embernek elrontott régi élete, ám lehet új élete is a Krisztusban. A régit ismerjük, igen, elpiszkolódott élet. A lényege önzés, magunkat istenítjük, ez a legveszélyesebb. Magyarázzuk, szebbre festjük magunkat, élet-halál harcban kompromittáltatjuk, túllövünk a célon, elveszítjük az arányokat. De az ige arra emlékeztet, hogy most van új élet a Krisztusban. Új életben vagytok, megszabadultatok bűneitektől, abban az értelemben, hogy ha készek vagytok felismerni vétkeiteket, Krisztusnak alávetni magatokat, van új élet. Hittel, higgyed, hogy van új élet. Micsoda felszabadulás. A lelkiismeret, hogy fel tudsz szabadulni, hogyha ezt hiszi? Olyan, mint amikor az égbolt kivirul, a sok eső után most szépen süt a nap kint is, na így történik ez az emberi lélekben is, amikor a lelkiismeret fel tud szabadulni, amikor a Krisztus bennünk, a jobbik énünk lesz, és onnantól már nem, az ember nem a saját lebilincselt, megkötözött régi énének az életét élheti, hanem élhet egy felszabadult, valóságos, krisztusi új életet. Pál ennek a lehetőségét felmutatja, hogy van ilyen. Persze sokan mondják, hogy nem hisznek, hogy ilyen biztos nincs, de az ige erről beszél, hogy van ilyen. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Isten országában fontosak a kicsiny kezdetek. A kicsi világosság. A mi gyertyánk, a kicsi hitünk. Ott belül rejtetten, talán egy kicsi gyerekkorban már meggyulladt. Talán a kicsi gyerekkorban, amikor az anya megtanít egy imára, vagy később, amikor egy lelkész, aki ért a gyerekekhez, világosságot gyújt az ige által a kicsi lélekben. Kicsi öröm, kicsi békesség, kicsi élet, kicsi pislogó gyertyabél. Hányszor voltam, sokszor kíméletlen a kicsi hit. Hittel szemben. Hányszor? És mégse aludt ki, mert nem oltja ki a pislogó gyertya belet. Tudhatjuk, van ilyen, igen. Amikor már az ember nem csak imádkozik, sóhajt. A konfirmáció talán mindannyian túlestetek. Talán akkor felgyulladt valami. Akkor világolt, pislákolt. Persze, sokan mondták, hányszor azóta, durván, nincs is ilyen, ugyan már, csak bebeszélés. Adinak az egyik verse jut eszembe, igazság, szentség, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, mikor lekacagtalak. Talán te is lekacagtad annak idején. De mégse oltotta ki a pici, pislogó hited. Valaki súlyos beteg volt a kórházban, oda jutott, hogy kimondja, már nem tudok hinni, olyan sok ez a szenvedés, már nem bírom. És akkor a szomszéd ágyá mellett egy látogató éppen bejött és elkezdett, ő is hallotta Jézusról beszélni, arról a megváltóról, és úgy beszélni, hogy ennek a hallatán ez az asszony hitet nyert, és tovább bírta a szenvedést. Kihozta a mélységből maga az, hogy hallotta, hogy Jézusról beszél, hitelesen, erővel ez az illető, mert a Jézusnak még a neve is élet, erő és hit. Nem varázsszóra gondolok, de sokszor szinte varázsütésszerűen megteremti azt a csodát, hogy az emberben a pislogó, pici gyertya beled feloltja, és láng lesz belőle. Vajon tudunk-e mi így beszélni? Tudunk-e, árad-e a szavainkból ilyen hit, amely másokba azt a pici pislogó, pici hitet lángra tudja gyújtani? Vagy csak törünk, zúzunk? Vagy csak igyekszünk tönkretenni a kimondott szavainkkal mások és a mellettünk élők életét? Pál apostol kétféle életet mutat fel, megmondja világosan a bűnről, a halál, Isten ajándékot ad, ami a kegyelemből való élet. Tudom, testvérek, a bűnről rengeteget beszél az egyház évszázadok óta, már sokan be is dugják a fülüket, meg elutasítják, mert a bűn az nem azért rossz, mert benne van egy katalógus, vagy ezt ne tedd, meg azt ne tedd. Isten életre szánt minket, és minden, ami Isten ellenes, életellenes, az mind ide tartozik. A bűn az életellenes, az rongálja az ember életét. Az önállítás, az önistenítés, az a horizont, hogy az én uralkodik, és nincs más, csak az én, és az diktál, se örökkévaló, se a másik. Ez bűn. Igen, ahol nincs maga Jézus Krisztus, az a bűn. A végső kiteljesedésében minden bűn életellenes. Elvesz a másiktól, elveszi azt, ami a másiké magának megragadja, teret készít magának, de úgy, hogy a másik kárára elveszi a lehetőséget, elveszi az életet a másiktól. A kultúra, amiben élünk, ugye sokszor mondjuk, hogy fogyasztásra van berendezve, hát tudjuk már ezt, és mégis tesszük, mert mi ez a fogyasztás? Annyit érsz, amennyit vásárolni tudsz, és oly mértékben sikerült elhitetni az emberekkel, hogy már sokan csak abban látják az élet értelmét, hogy minél többjük legyen, hogy meggazdagodjanak, minél többet szerezzenek, tehát a fogyasztás örömében részesüljenek. Hát ennek a következménye mindaz, amit látunk, hallunk, a pusztulás a földön, állatok kimulása, erdő, nyugati életmódunk óriási energia igényel jár, tudjuk a jólétet, igaz, irigylik az egész világon, de mégis ennek következménye van, a földeinket tönkretesztük sajnos magunk körül, kimerülnek a kőolajtartalékok, de hát a masinériát működtetni kell, és ugyanakkor nincs ivóvíz, egyre kevesebb, az nagyobb az elsivatagodás, ugye ezért indult el a népvándorlás is, és sokat beszélünk a klímaváltozásról is. Valójában az emberiség nagy témája már régen nem is ez, hanem a nagy téma az maga az ember, maga az ember, hogy az ember hogyan járul hozzá a klímaváltozáshoz, azt tudjuk, de mit lehetne tenni ez ellen? Ha pontosan tudjuk, hogy mikor mit kéne tenni, akkor miért nem tesszük? Úgy gondolom, hogy nem újabb kutatásokra lenne itt már szükség, hanem arra, hogy megértsük jobban magunkat, mert az ember csinálja, mit miért csinál, tönkretesszük magunk körül a földet, a levegőt, mindent, a jobb létér, a magunk önzősége miatt. Mit lehet tenni? Már régen átbillentünk oda, hogy nem a probléma miatt vannak nehézségeink, hanem amiatt, ahogyan bánunk a földdel, amiatt vannak problémáink. Nem bánunk jól. Igen, ez már régen az Istentől elszakadt ember és az Isten viszonya. Mélyen a mi önzésünk és kényelmünk, igen, annyit érünk valóban, amennyit fogyasztunk. Valóban ez az egyetlen életút, életmód. Hiszek abban, hogy másnak kell születni. Sajnos megrázkódtatások várhatók, ezt látjuk. Elég kinyitni a híradót. Szűnni nem akaró háborúzás, megrázkódtatások, alapvető átalakulásra van szükség. A bűn zsoldot fizet, és nem csak az erdők, állatfajok halnak ki. Az ember magának tesz rosszat, ha nem ébred föl, és nem kezd el új életet élni. Az egész gondolkodásában ez mind nagyon fontos a célok kitűzésében. Tehát a bűn az végeredményben életellenes. Na, itt jutottunk vissza az igéhez. Tehát addig, amíg mi szerzésre vagyunk berendezkedve, mert minden a fogyasztásért van, addig mit mond az ige? Az örökkévaló Isten arra van berendezkedve, hogy adjon. Adjon. Nem elvenni akar tőlünk, adni akar. Isten ajándékot ad. Ez a lényeg. Tessék fölnézni az égre. Egyetlen nap leforgás alatt annyi energia érdi a földünket, mintha az egész föld olajkincsét elégetnénk. Kapjuk. Kapjuk az éltető erőt a fizikai értelemben is. És lelkiekben is ezt kínálja nekünk a megváltónk. Isten ajándékot ad, és az ajándéka az örök élet. És ez az örök élet, ez nem a mennyiség nélküli végéletet jelenti, hanem a helyes életet. A teremtés rendjének megfelelő Isten gondolata szerinti életet. Persze sokan nem hiszik ezt, hogy van ilyen. Pál azt mondja, van. Van olyan élet, amely örökre érvényes, minden világkorszakban megállja helyét, és ezt az Isten adja. Isten kegyelmi ajándéka Krisztusban. Aki Krisztusban van, az nem is tehet mást, mint hogy az ő módján él. Átrendez életünket az Atya, amikor emberek leteszik az életüket a kezébe, akkor egyszer csak felszabadulnak mindattól, aminek rabjai voltak eddig, ami tönkretette az életüket, rendezik zűrös dolgaikat, újra elfogadják egymást, mert az a Krisztus lakik bennük, aki ott a kereszten még azokat is elfogadta, akik őt keresztre szegezték. Hát akkor nem tehet mást az ő követője se. Ez az örök élet. Ott a forrás, menjünk csak hozzá. És hogyha ezt megtapasztaljuk, lesz ötletünk, hogyan rendezzük be az életünket, miként formáljunk majd új célokat, új értelmet földi életünkhöz. Ehhez adjon nekünk kellő alázatot a lélek minnyájunknak. És még egyszer ebből az újságból idézek, a Szentlélek nem a világ lelke, írja a cikk írója. Az Atyával és Fiúval egyenlő örökisten, a lélek más. Azzal, hogy ő nekem is adatott, és Krisztusban való hittel ajándékozott meg, mássá tesz. Tudhatom, hogy Isten gyermeke vagyok, és dönthetek arról, hogy úgy akarok élni. Kérjünk Szent Lelket, kérjük az Atyát, hogy árassza ki lelkét. Mert nélküle semmi sem fog változni, akkor sem, ha visszaszáll az életünk a régi megszokott rendben. Másként élni csak lélekkel telve lehet. Ezért kiáltsuk egyre hangosabban, egyre többen. Jöjj, Szentlélek, Isten. Amen.